folyamatosan megújul és ismét egyre kedveltebb a cirkuszművészet Magyarországon. A fővárosi nagy cirkusz főigazgatója elmondta, az elmúlt években lezajlott megújulást nem a vadállatok száma, a vadállatszámok eltűnése generálta. Fekete Péter hozzátette, a korszerű cirkuszi előadások nem magamutató show elemek összességét jelentik, hanem átélhető, katartikus történeteket. Lakatos László interjúja következik.
Tegnap zajlott a budapesti demográfiai csúcs rendezvény sorozata a Ligetbe. Hogy kerül ebbe a fővárosi nagy cirkusz, miközük a demográfiai problémák megtárgyalásához?
Egyrészt Magyarországra figyel a világ, hiszen mindenki az európai közösségben is azon túl is tudja, hogy Magyarországnak a család kérdései rendkívül fontosak, de Magyarországra figyel azért is a világ, mert tudják, hogy a cirkuszművészetben a világon egyedülálló szinten vagyunk. És a két dolognak van komoly kapcsolata, hiszen maga a cirkuszművészet is egy családi műfaj. Két okból is, hiszen generációk adják át a tudást egymásnak, és a nézőközönség között is a három generáció, ott van az egészen kicsi gyerek, a tinédzser, ott van apa, anya, és legtöbbször magukkal hozzák a nagyit is, tehát igazi családi műfaj a cirkusz.
Egyébként nincs kiveszőben már ez a klasszikus cirkuszdinasztia felállás, hiszen ugye egyre kevesebb az ilyen vándortársulat, illetve ahol van azokra, szerintem önök a fővárosi nagy cirkuszban annyira nem tudnak büszkék lenni, mert én láttam egy-két minősíthetetlen előadást.
Hát akkor ön rossz felé jár, jöjjön hozzánk, illetve majd én sugok, hogy merre érdemes menni, mert nagyon komoly, nagyon jó minőségű utazó cirkuszok vannak Magyarországon. Kétféle trendet látunk. Valóban vannak olyan országok, ahol a cirkuszművészet az egy kicsit avittos, szórakoztatási, showbiznisz forma maradt. És vannak olyan országok, ahol ez egy rendkívüli megújuláson keresztül futó, nagyon trendi, új művészeti ággá alakult. És ennek a megújulási folyamatnak az élén áll Magyarország. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy Európának a vezető intézménye. És a világon is az első öt nemzetben ott vagyunk. Kevés olyan művészeti ág van, gondoljunk csak a táncra, az irodalomra, a zenére, a filmművészetre, ahol az első ötben ott lennénk a világban, mert büszkék kell lennünk arra, hogy ennek a megújulási folyamatnak mi a csúcsán az élén vagyunk.
És ennek a megújulásnak mennyire van köze ahhoz például, hogy a vadállatszámoknak mennie kell a cirkuszból, vagy sok helyét nem is lehet bemutatni ilyen számokat. Ez generálta azt, hogy muszáj más irányba gondolkodni?
Nem, semmiképpen nem ez generálta. A megújulási folyamatnak, a művészeti ágnak az átértékelése jelentette az alapját. Az emberi erővel megvalósítható csoda, az, hogy egymásra figyelünk, az, hogy pontosság van, az, hogy segítjük egymást, olyan társadalmi üzeneteket hordozó pontosságként jelent meg, amelyik jóval túlszárnyalta a korábban lévő showbiznisz, magamutogató, csak a csinadratát kereső műfajt. Tehát a megújulásnak nem az állatkérdés volt az alapja. Az állatkérdés, hogy egyébként érdemes külön beszélnünk, hiszen ha létezik olyan hely, ha létezik olyan művészeti terület, ahol nagyon értenek az ember-állat együttéléséhez, akkor az a cirkusz. És gondoljuk csak végig, hogy minden harmadik családban tartunk állatot. Nem is gondoltuk volna, hogy az ember-állat együttélés az mostanában a napi kérdéseinknek, a napi gondolatainknak milyen fontos feladatává vált. Hogy tanítjuk meg a gyerekeinket arra, hogy milyen felelősség egy nyuszit kérni húsvétra, hogy milyen felelősség egy hörcsöggel, egy kutyával vagy egy cicával egy kapcsolatot elindítani, és kik tudják erre megtanítani a gyerekeinket, ha nem azok, akik évtizedeken keresztül generációról generációra megtanulták az állattal való együttélést, az állatnak a tanítását, hiszen itt kettős irányú a dolog, tanítja az artista az állatot, és ő is tanul tőle. Szóval van mit átértékelnünk, és van mit újra hasznosítanunk, szerintem a társadalom jól tudja használni ezt a tudást.
És egyébként az, hogy most már sok országban a törvény szerint csak házi állatokkal lehet produkciókat bemutatni a porondokon, vagy a manésban, ez egyébként nem okozott bizonyos közönség lemorzsolódást, mert ugye erre mondhatják azt sokan, hogy hát köszönöm szépen, két kutyával élek én is együtt, most azért nem veszek jegyet, hogy megnézem, hogy más mit csinál a kutyáival.
Pont azért veszek jegyet, mert a kutya nekem fontos, és pont azért veszek jegyet, mert érdekel, hogy más ezt mit csinál a kutyájával. De a cirkuszművészetnek az állatvédelmi kérdés csak egy nagyon pici szelete. Fontos szelete, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy a cirkuszművészet területén a manézsban maradjon ott az állat, és ragaszkodunk hozzá, hogy csak olyan állat számok jelenhetnek meg, ahol a felelős állattartás, az ember-állat harmonikus együttélése, az szinte tanítható módon ott tud lenni.
Ön nagyon messziről beszél most, ugyanis Szentpéterváron van, és gondolom, hogy itt is a megújulás jegyében képviseli Magyarországot és a magyar cirkuszművészetet.
Közép-Európát és Magyarországot képviselem a Szentpétervári Cirkusz Fesztiválon és konferencián. Havonta rendeznek valahol a világban nagyszabású cirkuszi versenyeket. Általában ezek ilyen 3-4 napos rendezvények, ahol a világ legújabb számai, világszámok bemutatkoznak, ahol egy zsűri pontozza ezeket a mutatványokat, és egy-egy ilyen fesztivál keretében aztán szakmai konferenciák zajlanak, sajtóesemények zajlanak, szóval összegyűl a világ cirkuszművészetének krémje, és nagy boldogság számunkra, hogy Magyarország ott van ezeken a rendezvényeken, nem is akármilyen pozícióban, figyelnek ránk, kíváncsiak azokra a szakmai történésekre, amelyek ebben Budapest elől jár, és meg tudja tanítani többieknek, hogy hogy kell ezt csinálni.
Egyébként ilyenkor már gyűjti a következő műsornak a fellépőit, tehát már figyeli, hogy mi történik, vagy ez egyébként bent van a szürke állományban, tehát igazából itt a kapcsolati építés fontosabb, mint az, hogy új műsorszámokat találjon.
Ez egy fontos cél, hiszen akkor, amikor egy versenyen zsűrizek, akkor első kézből láthatom, hogy melyek azok a legújabb világszámok, amelyeket valamelyik próbaterembe titokban elkészítettek az artisták, és persze rögtön lecsapok rájuk, és ha lehet, akkor leszerződtetem őket, hogy majd aztán Budapesten meg tudjuk mutatni a fővárosi nagy cirkusz közönségének. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy mi miért vagyunk vezető intézmény. A legjobb produkciókat tudjuk elhozni, szívesen jönnek hozzánk a világszámok, és hát ezeknek a nagyon komoly művészetnek a segítségével küldjük szerte a világba a hírt róla, hogy milyen Budapesten a cirkuszi élet.
És egyébként milyen a magyar cirkuszi élet? A közönség mennyire keresi a cirkuszt, mennyire vannak táblás házak, ahogy szokták mondani, tehát ház, és mennyire nehéz ma bejutni cirkuszba, vagy pedig ezen kell dolgozniuk, mert a digitális trükkökkel nehéz versenyezni.
Ha valaki fölmegy a fővárosi nagy cirkusz honlapjára, és egy picit visszalapoz az előző napoknak a jegyeladására, akkor látja, hogy hetek óta kint van a piros kis tábla, minden jegy elkelt. Ez egy 1400 férőhelyes ház, egy nap kettőt játszunk, az azt jelenti, hogy 2800 ember van benne a házban egy nap. Az heti átlagban 10 000 embert jelent, havi átlagban 40 000-et. Gigantikus számról beszélünk, hogyha összehasonlítjuk a többi előadó művészeti ágazattal, akkor nincs még egy ilyen produkció, ahol egy produkciót ilyen mennyiségben néznének meg az emberek. Ez nagy büszkeség, ez nagy öröm. Volt olyan időszak a fővárosi nagycirkuszok, amikor 60-an ültek a nézőtéren, nem voltunk büszkék rá. De ennek a megújulási folyamatnak, amiről az előbb beszéltem, ennek ez az eredménye. A közönség kíváncsi a cirkuszművészetre. Nem magamutogató trükköket, hanem történetet talál a cirkuszban. Azonosítani tudja a saját életét az ott látottakkal. Katarzist él meg. A Szeppe illata című produkciónk, az a soha ne add föl, merd megvalósítani az álmaidat, történetet dolgozza fel. És pont a virtuális világnak az ellenpont fog most megjelenni a nagyon kézzelfogható művészet. Elindultunk 10 évvel ezelőtt egy ilyen világba, és féltjük a gyerekeinket, hogy ott ülnek már nem is a tévé előtt, a számítógépük meg a laptopjuk előtt, és nyomkodják a virtuális világban a gombokat. Kérnek egy új életet, és aztán megint úgy játszanak. És azt látom, hogy ezzel nagyon hamar majd betelnek, és nagy felüdülés lesz a számukra ismét valami élőt, valami kézzelfoghatót megtapasztalni. És ez ismét vissza fogja hozni a gyerekeinket a hangversenyekre, a színházba, a bábszínházba, és ott ülnek a nézőtéren telt házal a cirkuszban is emiatt.
Mert ha nem lehet második életet kérni, és ott minden mozdulatnak tétje van.
Ráadásul bőrszínre, vallásra, országra való tekintet élet nélkül. Képzeljük el, milyen csoda hely, hogy van egy kör, manézsnak hívjuk, ezen a manézson belül egy fekete bőrű ember elkap egy fehér bőrűt, egy zsidó fölemeli a Mohamedánt, az orosz elkapja az ukránt. Tehát van egy olyan a világból kiszakított csoda körünk, ahol az esélyegyenlőség teljes mértékben megvalósul, hiszen biztosan tudjuk, hogy ha én az egyik oldalon elugrok, akkor a másik oldalon valaki engem el fog kapni. A cirkusz egy különleges helyzetben lévő ágazat. Itt megszokhattuk, hogy nincs bőrszín, hogy nincs vallás, hogy nincs ország, és kőkeményen beleállok, hogy bizony a fővárosi nagycirkuszban fellépnek orosz művészek, és ha kell, akkor az ukrán művészekkel együtt lépnek fel. És nem engedem, hogy a folyosón az ukrán és az orosz művész miközben elmegy egymás mellett, akár csak egy rossz pillantást is vesen, holott fájdalmaik vannak, holott cipelik magukkal, tele vagyunk ukrán menekültel, akik naponta kapják a híreket, hogy a házaikat lebombázták, és nincs hova hazamenni. Szomorúság van a szívükbe, de a manés keretén belül ezt félre kell tenni. A cirkuszművészet példát kell, hogy mutasson az együttélésre és a békére.
Az elmúlt percben a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatóját, Fekete Pétert hallották a magyarországi cirkuszművészetről, és itt az interjú végén elhangzott egy érdekes gondolat, miszerint tényleg bőrszínre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki bizalommal vehet részt egy-egy cirkuszi produkcióban, és ezzel kapcsolatban az jutott eszemben, hogy kifejezetten az orosz művészekre vonatkozó bárminemű korlátozással kapcsolatban mit gondolnak, vagy nem csak orosz művészekkel, hanem mondjuk orosz sportolókkal kapcsolatos bárminemű korlátozásról mit gondolnak. Írják meg véleményüket, azért itt is megosztó a közvéleménynek a vélekedése. 0672942942 Viber és SMS számunk. Ezt a beszélgetést egyébként sok más tartalom mellett visszahallgathatják a Trend FM podcast csatornáján is.